Vendégem a stúdióban továbbra is Herceg Andi, a Csakamentes alapítója, és amikor egy álom valóra válik, akkor persze jön a következő nagy kihívás, hogy nem csak azt az egyet, azt a pillanatot kell megoldani, hanem ezt működtetni kell, meg kell tanulni vezetni. Mert hogy egy vállalkozás irányítása ugye nem csak szakmai, hanem sokszor emberi feladat is, de akkor át is adom Andi a szót, hogy egyrészt mekkora most a céged, mekkorává fejlődtetek, és utána nézzük meg azt is, hogy ebbe a bizonyos vezetői szerepbe hogyan lehet belenőni.
Hát a kezdetek óta elég nagy változások voltak, ugye én társsal kezdtem, aztán egyedül folytattam, majd kaptunk egy Covidot, és akkor egyedül kellett talpra állítanom,
mert hogy az 17-ben kezdtél, így van. Viszonylag hamar utána jött a lezárás, a pandémia.
Így van, és ugye ezeket a kihívásokat mind meg kellett oldani. Én utólag visszatekintve örülök a pandémiának, mert egyrészt újra tudtam hangolni, másrészt meg tényleg elmondhatom, hogy túléltem egy pandémiát, amit nagyon kevesen kezdővállalkozóként azt is hozzá tudom tenni. Úgyhogy én szerintem jól jöttem ki belőle. Egyrészt azért, mert nekem ott a szervezés volt, ami életmentő, ugye pont a rendezvényeket zárták el, és mindig kerestük az új szabályokat, mit lehet, mit engednek most, mit nem, és ugye arra próbáltunk reagálni, hiszen ez nem állhatott le. Mert ha én nem szervezek, akkor úgy érzem, hogy nem élek, és a pandémia alatt ez volt, ami engem megmentett és vissza tudott húzni, és ezáltal, hogy mi akkor is mentünk, amikor tényleg minden ellenünk volt, amikor véget ért a pandémia, mi egy nagyon erős brandként jöttünk ki belőle, hiszen mindenhol minket láttak, mindenki kerest, hogy hol van még egyáltalán esemény, ahol ugye meg tud jelenni, és ezáltal ugye mi úgymond pozitívan zártuk ezt a negatív időszakot, de az nagyon-nagyon megerősített minket.
Mekkora most a cég?
Jaj, igen, és akkor erre is válaszolok. Nekünk a 25-ös éve az ilyen nagyon vízválasztó, ugyanis most tartok ott, hogy ez már egyedül nem megy. Már korábban is voltak ugye segítőim, meg nyilván minden projektre megvan a kis csapat, de ők mind külsősek. És akkor most már építem azt a csapatot, akik már nem csak a külsős emberekből állnak, hanem fixen ott vannak mellettem, és külön üzletágakat tudok rájuk bízni. Nagyon-nagyon sok feladatot kell kidelegálnom. De most úgy néz ki, hogy 3 fix ember van, plusz egy fél fix, ha ilyet mondhatok, ő a rendezvényekben segít, és igazából most is így gondolkodom, hogy milyen projektet kinek tudok kiadni, viszont már ugyanazoknak a fix embereknek adom ki, és akkor ők visznek egy-egy ágat, ami nekem nagyon nagy könnyebbség, hiszen ez már nagyon-nagyon lemerítette az energiáimat, hogy mindent is nekem kellett még irányítanom.
Ha csak a 2025-ös eseményeiteket nézem, akkor itt legalább 8-at látok kapásból, és ezek nem is feltétlenül egynapos rendezvények, tehát szinte minden hónapra jut feladat.
Nagyon kemény menetrendünk van, igen, viszont, és erre mondtam, hogy még mindig várnák azt, hogy vidékre is mozduljunk, és nagyon nem tudom még hová beilleszteni, de az lesz a kulcspont, hogy akkor, amikor megvan arra is a csapat, akkor tudunk menni végre, úgyhogy most ez az építkezés zajlik éppen.
És hát volt egy kulcs szó, amit többször ugye elhangzott, hogy ki tudom adni, ki tudom szervezni, meg tudom bízni, mert hogy egyedül nem megy, viszont a delegálás sem feltétlenül jön csípőből mindenkinek. Nálad ez hogy volt?
Jó, de jó kérdés. Ez ugye ez a vállalkozók között ez nagyon nagy téma, és mostanra értem el oda, hogy ugye nekem is aktuális, és egy nagyon sokat agyalok rajta, utána nézek, hallgatok ebben a témában podcasteket, hogy mit mondanak a nagy vállalkozók.
Hát iszonyatosan nagy felelősség, viszont sokszor, ha nem tesszük meg, akkor ugye a növekedésnek a gátja.
Na, én pont ezt éreztem, hogy egyszerűen annyi minden hozzám áramlik be, e-mailek sokasága, amikor alig vagyok gép előtt, mert hogy közben megyek jobbra-balra, intézkedek. Ugye leginkább ez az én világom, amikor pörgés van körülöttem, és az operatív része már nem annyira tölt el boldogsággal engem, és ezeket kezdtem el ugye kiadni. Megnéztem, hogy mik azok a feladatok, amik engem nagyon ilyen taszítóak számomra, hogy ezt nem akarom.
Tehát a döntés megszületett, megvan az irány, de meg kell valósítani?
Így van, és ráadásul ugye itt ott született meg a döntés, amikor tényleg már a vállalkozás kárára mennek ezek, hogy nem érnek el, nem tudok válaszolni, és akkor húztam egy ilyen vonalat, hogy oké, én nem szeretném magam kicsinálni, én azért akartam saját vállalkozást, hogy élvezzem, amit csinálok, és ugye ezt pedig meg kellett tanulni, hogy a növekedés ugye ezzel jár, hogy akkor mi most növekedtünk egy nagyot, és akkor építsem a csapatomat, és akkor ugye itt át kellett gondolni, itt nyilván külső szakértők segítségét vettem igénybe, hogy akkor szálazzuk ki itt a vállalkozásnak a vonalait, és akkor rakjuk rendbe. És
tehát elmentél szakemberhez tanácsot kérni, igen. Hogy hogyan lehet optimálisan működtetni egy ekkora céget, ha fejlődni akarok.
Nagyon fontos szerintem az, hogy mi vállalkozók annyira benne élünk a vállalkozásunkban, hogy nem látjuk át, hogy csak egy nagy katyvaszt látunk, és jön valaki, aki kívülről ránéz, ami ugye vállalkozóként szerintem nagyon nehéz, hogy kívülről tudj ránézni a vállalkozásodra, és így pikpak szétszedi így, hogy itt, ezt így kellene csinálni, ezt így kellene, erre hozzunk létre új üzletágat, és így olyan egyszerűnek tűnik így, amikor más külső szakmai szemmel nézi meg, és én hiszek ebben, hogy én nem akarok mindent magamtól megoldani, hanem mindennek megvan a szakértője, nem véletlenül van ennyi szakember Magyarországon, és akkor mindig találjuk meg, hogy éppen az aktuális helyzethez, problémához kire van szükségünk.
De most ez a szakmai része, amiről beszéltél, de ugye a vezetésnek van egy emberi oldala is, és hogy nem csak a szakmai döntésekben kaptál, gondolom, tanácsokat, hanem hogy emberileg is hogyan lehet még jobban csinálni. Volt ilyen?
Hú, nagy küzdelem ez az emberi oldala szerintem, mert most így visszatekintve simán lehet az, hogy a te emberi korlátaid visszafogják ugye a vállalkozásnak a fejlődését is, és erre szoktam azt mondani, hogy a vállalkozással együtt kell növekedned, úgyhogy amíg a vállalkozást összerakjuk szakmailag, addig a vállalkozót pedig összerakjuk emberileg, gondolkodás.
Te dolgoztál magadon?
Jaj, nagyon. Igen, de én ezt már a vállalkozás kezdete óta folyamatosan dolgozom magamon. Egyrészt, hogy tudjam, hogy hogyan működök, mit miért teszek, és most ugye keresem ugye a korlátokat, hogy oké, itt már tök jókat ugrok, de itt valami még visszafog, mi lehet a blokk.
És akkor beavatsz ugye esetleg, hogy mik azok a területek, ahol még adtál feladatokat magadnak, vagy mi az, amit már kipipáltál?
Az önismeret az már tök jó.
Ott már, kevesen mondhatják el magukról.
Ott már azt gondolom, hogy tisztában vagyok az értékeimmel. Ugye na ez a másik vállalkozói nagy kihívás, hogy azt tud mondani, hogy te értékes vagy. Ezáltal ugye az árazásod is növekszik majd, és nekem például az anyagi részével vannak nehézségeim. Ezt még nem tudjuk, hogy ez régi családi mintát hozok, vagy egyszerűen önbizalomhiány, bár erre most már nem tippelnék.
És vagy ugye ezt a korunkból adódóan is, hogy így szocializálódtunk úgy sokan egyszerre.
Bizony.
Úgyhogy ezek nehéz kérdések, és mi az, amik még előtted állnak szerinted vezetőként?
Hú, nagyon a jövőben nem szoktam tekinteni, mindig az aktuális helyzettel vagyok elfoglalva, és így mindig azt szoktam erre mondani, hogy jóval felülmúlja a gondolataimat, meg a várakozásaimat ez a vállalkozás. Szóval, ha mondjuk tőlem 8 évvel ezelőtt megkérdezett, hogy hova szeretném ezt kifuttatni, álmomban nem gondoltam volna, hogy most 8 év után itt fogunk tartani. És hogy gondolok valamit, és utána történik egy még nagyobb valami. Úgyhogy nem tudom, hogy mi vár még rám, de izgatottan várom.
Határa csillagoség, akkor mondjuk ezt. Hát a vezetésről beszélgettünk, arról, hogy milyen a jó vezető, vagy hogy milyenné kell válni ahhoz, hogy az ember ne legyen egyrészt a saját vállalkozása fejlődésének a gátja, másrészt, hogy ténylegesen azokat a kihívásokat, vágyakat, álmokat, amiket az ember kitűz maga elé, azokat meg tudja lépni. Ha egy pillanatra még itt a vezetői szerepkörnél maradunk, akkor milyen vezetőnek tartod magad, vagy milyen vezetővé váltál, tehát így inkább inspiráló, vagy szigorú, vagy támogató, mentoráló, tehát annyiféle dolgot rá lehet erre húzni.
Nagyon új ez a szerep ilyen szempontból, hogy akkor már tényleg állandó kollégákkal tudok foglalkozni. Én annak a híve vagyok, hogy mutassunk példát, és inspiráljuk a munkatársainkat, és ez nekem megvan, és azt gondolom, hogy a munkatársaim, a közeli, a nagyon közvetlen munkatársaimban ez megvan, amikor ők együtt lélegeznek a céggel. Ez szerintem nagyon-nagyon nehéz ilyen munkatársat találni, és ezt elérni. Szerintem a kommunikáció az egyik kulcsa, hogy ugye folyamatosan megoszd velük, hogy mik a tervek, merre haladunk, most éppen mi inspirál ennyire minket. Másrészt meg az, hogy egyenlő partnerként tekints rájuk, hogy ne az legyen, hogy te uralkodni akarsz, hanem ti egy csapat vagytok, és ők érzik azt, hogy az ő területükkel tudnak hozzájárulni az egész csapat sikeréhez, és ugye utána pedig majd jön az anyagi jutalmazás is nyilván, hogy én azt szeretném elérni, hogy ebből a vállalkozásból egyrészt mindenki jól érezze magát benne, mindenki azt a területet kapja meg, amit szeret csinálni, és jó benne. A harmadik pedig az, hogy anyagilag is tudjon mindenki fejlődni.
Arról beszélgetünk ugye, hogy mennyire könnyű vagy nehéz vezetőként követőket találni, mert hogy a jó vezető az csak akkor jó vezető, hogyha olyan követői vannak, akik egy jó csapat, egy jó közösség, és akkor itt behoznám a közösség szót, hogy itt egy közösséget is építenetek kellett, vagy kell?
Igen, és képzeld el, hogy így a legtöbb rendezvényre ebben a témában hívnak, hogy milyen jó közösségépítő vagyok, mondjam el a titkomat, és azért szoktam ezen mosolyogni, mert alapvetően, amikor mi elindultunk, akkor ugye nem volt ilyen tudatos célkitűzés, hogy mi most építsünk közösséget, hanem mi kiálltunk egy közösségért, akik hitelesnek találtak minket, mai napig hitelesnek tartanak minket, ezáltal ugye követik azt, amit mi csinálunk. Másrészt ugye ők is jól érzik magukat ebben, és segítséget is kapnak, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak arról szóljon egy közösség, hogy van egy vezető, és akkor őt istenítsük, hanem van egy közösség, akit isteníteni kell, és minden segítséget megadni számukra, amik ugye az ő kihívásaik.
És ugye egyik az a közösség, akihez szóltok, a másik az a közösség, akikkel együtt működtök. És azt mondtad, hogy az első vásár 2017-ben 40 céget vonzott be, akikkel együtt gondolkodtatok, akikkel együtt lélegeztetek. Mekkorát nőtt ez a szám?
Hát ez mindig attól függ, hogy ugye milyen helyszínre tudunk menni, hiszen a legfőbb korlát az mindig a helyszín. Nagyon nehéz Budapesten olyan helyszínt találni, ami ideális egy ekkora volumenű rendezvényhez, tudj külön programokat tartani, előadásokat egy külön teremben, férjen el mindenki, legyen egy légtérben, legyen jó parkolóhely, szóval rengeteg kritérium van. Most a Momsportban vagyunk, és itt már a tavaly decemberénél 85 kiállítónál voltunk. Most már stabilan hozzuk a 80 kiállítót, és azt gondolom, hogy itt a Momba szerintem még 90-ig el tudunk menni, és akkor ezt is kimaxoltuk, és hogyha 90-nél többen akarnak jelentkezni egy fesztiválra, akkor el kell gondolkodnunk azon, hogy hova tudunk még ugye nagyobb helyre menni majd.
Egyébként mennyi mentes céggel állsz amúgy kapcsolatban, vagy mennyi mentes cég lehet ma Magyarországon, ami azért is egy érdekes kérdés, mert hogy tényleg léptennyomon ebbe botlunk már bele, mind a problémába, mind a megoldásba.
Szerintem 1000 fölött van amúgy a magyarországi mentes cégek száma, de képzeld el, hogy sehogy nem lehet kikutatni, mert ugye a mentes cégeknek a teor száma ugyanaz, mint a normál cégeknek, és így látsz egy pékséget, de nem látod, hogy ez a pékség az gluténmentes, vagy nem, mert ugyanazokon a számokon mennek, úgyhogy ilyen szempontból nehéz, és remélem, hogy ebben majd lesz valami változás. Erre amúgy alakult egy mentes munkacsoport, aminek az alapító tagjai között vagyok én is, akik elkezdték jogilag áttekinteni a mentes gyártókat, forgalmazókat, ugye a jogszabályokat, úgyhogy emellett is izgatottan ott vagyok benne a körforgásban, hogy tudjam ezeket segíteni, tudjunk változásokat elérni, ugye nekem ez ilyen nagy vágyam, hogy tudjak hatni valamit, vagy valami hatást elérjek a világban.
Hát itt, hogyha az elmúlt 8 évre tekintünk vissza, akkor azért viszonylag nagy változást sikerült már elérni egy mikro és egy nagyobb környezetben egyaránt. Hogyha még egy picit visszatérünk mind az együttműködő partnerekhez, mind a kollégákhoz, hogyan választod ki azt, hogy kivel dolgozol együtt, vagy kivel működsz együtt?
Egyrészt a megérzésem, arra az elejétől kezdve nagyon hagyatkozom, hiszen sosem hagy cserben. Másrészt, hogy tudjan azonosulni azzal, amit mi képviselünk. Ugye nekem nagyon fontos a hitelesség az indulástól kezdve, és ez a legfontosabb, ami hajt engem, hogy tudjunk hitelesek maradni ebben a nagyon hiteltelen világban, amikor egyik napról a másikra nőnek ki a megmondó emberek, aztán mit tudom én, egy fél év, egy év múlva el is tűnik, de közben ugye elszórta a sok fals információt. Ezekben próbáljuk meg azt a megbízható segítséget megtartani, ami ugye ránk jellemző most már a 8. éve.
Milyen értékekre figyelsz, hogyha együtt dolgozol valakivel? Vagy mi az, amit nem tolerálsz?
Hát nekem az emberség talán a legfontosabb, hogyha ezt nézem például. Most ez egy jó teszt, azért mondom, hogy ez nagyon friss tapasztalat nekem is, hogy nekem, mint vezetőnek ugye adott cégekkel jó tapasztalatom van. Engem ugye ismernek, hogy én vagyok a csakamentes vezetője, és akkor velem tisztelettel bánnak. De ugye most bejön a képbe az, hogy ott vannak a munkatársaid, és nem mindenkivel én fogok már kommunikálni, és akkor azokat tesztelem, hogy hogyan kommunikálnak a munkatársaimmal. Mert ugye szerintem ez is tök sokat elmond egy emberről, hogy oké, hogy nem a főnökkel beszélsz, de ugyanúgy megtiszteled azokat a munkatársakat. Most csak egy ilyen friss példa volt, ami éppen így eszembe jutott, de hogy én ezeket nagyon szűröm.
Persze, a tisztelet az nagyon fontos, és nagyon sokat elárul tényleg mind arról az emberről, akivel beszélsz, vagy arról a cégről, amit képvisel. Ebben a szegmensben, ahol te mozogsz, nagyon sok a hiteltelen, a fals információ. Hogyan lehet egyrészt ebben segíteni, hogyan lehet ezt kiszűrni?
Hát egyrészt az, hogy tartsunk egy állandó minőséget, ugye egy állandó kommunikációs szintet, és én folyamatosan abban hiszek, hogy én szakértőkkel dolgozom. Soha nem én akartam lenni a megmondó ember. Én egy vállalkozó vagyok, egy rendezvényszervező, nem vagyok táplálkozási tanácsadó. Ezért ugye én folyamatosan körülveszem magam egy szakmai stábbal, akik ugye képzik magukat, mindig képben vannak az aktuális trendekkel, tévhitekkel, és ugye ezeket mi mind próbáljuk így cáfolni.
Másik oldalról, ha nézzük. Ott a közönség, ott a sok érintett, aki valamilyen egészségügyi problémájára vagy életmódbeli változás kapcsán keresi a megoldást. Hogyan lehet kiszűrni ezeket a fals információkat, hogy ne vigyenek tévútra? Ez már egy még nehezebb kérdés talán.
Igen, ez nagyon nehéz. Ez nem csak a mentes világra, hanem úgy általában szerintem a mostani online kommunikációra jellemző, sőt, mióta ugye megjelentek a mindenféle kép és szöveg képző robotok, még nehezebb, ugye már azt is megkérdőjelezett, hogyha látsz egy képet, hogy ez valós-e. Szóval itt tartunk, és akkor most képzeld el, hogy ezekből kellene olyan információkat kiszedni, ami ugye neked megfelelő.
Mit igyak, mit ne igyak, miért ne igyam, miért ne egyem, és ennek a hosszú sora következhet itt.
Hát egyrészt én az elejétől kezdve azt mondom, hogy szerintem mindenkinek, szakértőhöz kell mindenkinek fordulnia, hiszen senkinek nem egyforma a problémája, nem egyforma a testünk, a reakciók, az érzékenységek, ezért mindig egy szakemberrel kell konzultálni, hogy meglegyenek az alapinformációk az adott szeméről. És amikor már ugye önmagában tisztában van, ki kísérletezi, hogy neki mi működik, mi nem, akkor onnantól ő már úgymond nyert úton van, hiszen már nem nagyon tudják elterelni. Akkor ő már van egy ilyen alapismerete. És most is hangsúlyozom azt, hogy csak is szakértőkre kell figyelni, és olyan szakértőkre, akiknek van szakmai múltja, van képesítése, és több éve ott van a piacon.
A mentes szó mögött ugye jó esetben nem marketing fogások, kérdezem a marketingest, hanem valódi minőség ellenőrzés áll. Te miért tartod, vagy tartottad fontosnak, hogy minden terméket, minden szolgáltatást előzetesen minőség szempontjából ellenőrizzetek?
Hát pontosan a hitelességünk megtartása miatt, ugye, ahogy elkezdett egyre népszerűbb lenni ez a téma, egyre felkapottabb, nyilván meg is jelentek az olyan gyártócégek is, akik már mindenre is ráírják, hogy mentes, és közben meg megfordítod az összetevőket, és akkor látod, hogy erre amúgy nem írhatták volna rá, hogy mentes.
És sokszor mondjuk operálnak színekkel, bizony, vagy nagyon hasonló plecsnik minták, organikus, nem tudom, és most itt sorolhatnak, ezt jobban tudod, zöld, ezzel hatnak ránk?
Egyrészt igen, tényleg ezek a plecsnik ilyen nagyon azt gondolod, hogy fú, akkor ez egy megbízható termék. A tudatos vásárlót mindig onnan ismered meg, hogy azonnal megfordítja a terméket, és nem hiszel mindent. És ugye mi is ezt kommunikáljuk, hogy ne egy plecsni alapján, vagy egy felirat alapján dönts el, hogy számára az megfelelően, hanem tényleg meg kell nézni az összetevőket. Mi ugye csak a mentes fesztiválokon ezeket már amennyire ugye van kapacitásunk, minden új jelentkezőnél legalább 3-4 terméket megnézzük az összetevőket, valósak az állítások, megnézzük a cég hátterét, ki a vezetője, milyen motivációval indította el, szóval így eléggé összetett. Ezt nem mondanám profi minősítő rendszernek, ez igazából a mi hitelességünk megtartása miatt van egyenlőre, aztán meglátjuk, hogy mit hoz ebből majd a jövő.
Meg hát, hogy mondtad többször, hogy az intuícióid alapján mész, és hogy még eddig sosem csaptak be.
Így van.
Úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad. Volt egyébként olyan, hogy nemet kell mondanod egy partnernek, mert
persze,
nem felelt meg az elvárásoknak? Hogyan
elég,
tetted ezt?
Elég sok ilyen van. Hú, erről a nemetmondásról is lehetne kb. Egy külön adást készíteni.
Akkor menjünk is bele egy kicsit.
Manapság nagyon nehezen mondanak nemet az emberek, hogy inkább elmismásolnak, meg eltérítenek, meg körbe magyarázzák, pedig csak annyit kell mondani, hogy nem, kösz. És úgy érzi mindenki, hogy ezt meg kell magyarázni. Na most, ha jelentkezik hozzám egy cég, és megnézem, és számunkra ugye a mi hitvallásunkban az nem fér bele, akkor megmondom neki, hogy ez a mi hitvallásunkban nem fér bele, sajnálom, nem fogjuk tudni beengedni. És az egy tiszta kommunikáció. Én ebben nagyon hiszek, mert egyrészt nagyon sok félreértést el lehet ezzel kerülni, hogy őszintén és tisztán kommunikálsz. És most itt nem azt mondom, hogy bunkon kommunikálok, hanem egyszerűen csak úgy, hogy az úgy
határozottnak és tisztának kell lenni ennek a kommunikációnak.
Igen.
Egyértelműnek, mert az akkor nem szülhet annyi sértődést. És hát sok mindenről beszélgettünk, 8 évvel ezelőtti vállalkozási indulásról, váltásról, karrier lépésekről és építésről a vállalkozói szféra világában. Hogyha egy mondatban kell megfogalmazni, akkor mi a hitvallásod? Ez olyan könnyű megkérdezni, de nem biztos, hogy olyan könnyű válaszolni rá.
Igen, nem is tudom így csípőből megválaszolni, mert szerintem így a beszélgetés alatt azért eléggé kirajzolódott, hogy engem mi visz előre, leginkább a hitem. Mindig hiszek abban, amit csinálok, hogy jó irányba megyünk, ugye nekem az intuíció nagy segítségem, és azok is mindig így pozitívan jeleznek, és tudnak terelni abba az irányba, ami az én utam. Úgyhogy abszolút ez, hogy maradjunk őszinték, hitelesek, higgyünk abban, amit mi képviselünk.
Mit szeretnél esetleg, hogy tekintsenek rád 5-10 év múlva ebben a közösségben, a mentes világban?
Hát reméljük, hogy maradandót alkotunk. Most is meglepődöm azon, hogy ilyen véleményformálónak tekintenek, mert ezt azért így óvatosan kezelem. Nyilván rengeteg gondolatom van, de azért ezeket így finoman viszem ki a nagyvilágba. Szakmai berkeken belül persze nagyon hangos vagyok, ott végigviszem, amit szeretnék. Viszont ugye nekem még azt kell megugrani, hanem hogy ez a nagy kérdés, hogy bevállaljam-e, hogy nagyon nyilvánosan is kommunikálok ennyire szakmai témákról, ami nyilván nagyon sok embernek nem fog tetszeni, viszont nagyon sok ember meg oda tud mellé állni, és tud vele azonosulni. Úgyhogy ez még egy ilyen dilemma bennem, hogy mennyire merjek hangos lenni.
Folytassuk majd innen legközelebb, úgyhogy köszönöm, Andi, hogy ma itt voltál.
Én is nagyon köszönöm a meghívást.
Herceg Andrea, a Csakamentes alapítója volt ma a vendégem.